hallgatást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Komoly energetikai átrendeződés zajlik Közép-Európában. Erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán közzétett videójában. A tárcavezető szerint Ukrajna cserben hagyta a térséget azzal, hogy lezárta azt a földgázvezetéket, amely Oroszországból közvetlenül szállította a földgázt Közép-Európába. A miniszter szerint a kialakult helyzetben Szerbia vette át az energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú tranzitállomás szerepét. Jelenleg naponta több mint 20 millió köbméter földgáz érkezik Magyarországra Szerbián keresztül, biztosítva ezzel az ország és a régió földgázellátását. Szijjártó Péter bejelentette, hogy egy új, két országot összekötő kőolajvezeték épül, amely még szorosabbá fűzi a magyar-szerb energetikai együttműködést. A tervek szerint a beruházás 2027-re készül el, melynek során 180-190 kilométernyi vezetéket építenek ki Magyarország területén. Biztossá vált, hogy Magyarország következő jelentős repülőtere Békéscsabán épül meg. Április közepén Lázár János építési és közlekedési miniszter Sarkadon egy helyi fórumon jelentette be, hogy megkezdődnek a békéscsabai repülőtér fejlesztési munkálatai, amelyről már megállapodás született Szarvas Péter polgármesterrel. A miniszter hangsúlyozta, hogy nem kereskedelmi célú repülőtér épül, így nem a Wizzair vagy hasonló légitársaságok gépei fognak leszállni, hanem egy kisebb, elsősorban gazdasági funkciókat ellátó légibázis jön létre. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője törvénymódosítási javaslatban kezdeményezi, hogy legyen nyitva a hagyományos pénztár is a boltokban az önkiszolgáló pénztárak mellett. A törvényjavaslat szerint a 400 négyzetméter feletti alapterülettel rendelkező kereskedelmi egységeknek legalább egy ember által működtetett pénztárat kelljen biztosítani a vásárlók részére. Simicskó István Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, az elmúlt időszakban több nyugdíjas szervezet felkereste azzal a problémával, hogy tapasztalataik szerint a kereskedelmi egységekben nagyon sok helyen már csak automata pénztárgépeknek lehet fizetni. Fontosnak nevezte, hogy ezen változtassanak, mondván, az idősebb polgártársainkra tekintettel kell lennünk. Revicki Gábor nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a gondos óra 800.000. Felhasználója, közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy a gondos óra eddigi számai bizonyítják, hogy a szolgáltatás működik. A gondos óra segítség egy gombnyomással. 800.000 felhasználó, 60.000 megmentett élet, 560.000 általános segítségnyújtás és több mint 103.000 letöltött applikáció jellemzik a működését. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a gondos óra diszpécser szolgálata a nap 24 órájában egy gombnyomással elérhető. Ennek segítségével a legidősebb generáció tagjai, köztük azok is, akik egyedül élnek, biztonságban tudhatják magukat. Magyarországon az egyik legjobb a közbiztonság Európában, azonban erre hallatlan veszélyt jelent a kábítószer és a kábítószerrel összefüggő bűnözés, mondta Horváth László, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A kábítószer a fiatalokat célozza, ezért nagyon határozottan, kíméletlenül kell fellépni a kábítószerkereskedőkkel és terjesztőkkel szemben. Felidézte, hogy az alaptörvényben rögzítették, a kábítószer előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése tilos Magyarországon. Kitért az új kábítószerellenes törvényre is, amely június 15-től lép életbe, és véleménye szerint új helyzetet teremt a kábítószerkereskedők, terjesztők és fogyasztók számára is. Horváth László közölte, a kábítószerrel szembeni fellépésnél a rendőrség mellett nagyon fontos a társadalmi összefogás, amelyben mindig nagy szerepük van a polgárőr egyesületeknek is. A polgárőrség a kormány és az egész magyar társadalom stratégiai szövetségese. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, viszont a keleti ország részben derült maradhat az ég. A Dunántúl északnyugati felén fordulhat elő kisebb eső, zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a Dunántúlon 7 és 12, még a Dunától keletre 2 és 7 fok között alakul.
Meg kell a búzának érni, ha minden nap meleg éri, ha minden nap meleg éri, de vlálé. Ej, de meg kell a szívnek hasadni, ha minden nap bánat éri, ha minden nap bánat éri, de vlálé. Mert bánat, bánat, de nehéz vagy, bánat, bánat, de nehéz vagy, csuhajla. És bój ki, bánat, a szívemből, elegem volt a becsületből, de vlálé. Azt gondoltam, míg a világ, hogy mindig ég a gyertyavilág, mindig ég a gyertyavilág, ha te. Ej, de már látom, hogy elalszik, s az én rózsám rám haragszik, az én romnyim rám haragszik, ha te. Mert bánat, bánat, de nehéz vagy, bánat, bánat, de nehéz vagy, de vállé. És búj ki, bánat, a szívemből, elegem volt a becsületből, de vállé.
Bánat, a szívemből,
gyertyavilág, mindig ég a gyertyavilág, ha te. Egyre már látom, hogy elalszik, s azért romnyim rám haragszik, azért romnyim rám haragszik, de blán. Mert bánom, bánom, de nehéz vagy, bánom, de nehéz vagy, és új ki bánom a szívemből, elegem volt a becsületből, de blán.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Klész Beáta. A mai alkalommal elsőként egy rendhagyó lelki gyakorlatot ajánlunk figyelmükbe. Csend, ima, közösség mottóval tartanak bencés szellemiségű lelki gyakorlatot Sajó Páfalán, a Szentlélek lelki gyakorlatos házban, június 6-ától 8-áig. A lelki gyakorlatot Kúny Ákos református lelkipásztor vezeti. Most őt hallják.
Tudni kell azt, hogy ennek a lelki gyakorlatnak két célja van. Az egyik célja az, hogy mivel én angliai tanulmányaim során kapcsolatba kerültem egy anglikán bencés közösséggel, és ezzel a bencés közösséggel tartom a kapcsolatot, és a bencés lelkiség a megyénkből hiányzik. Itt ugye Miskolc-Tapolcán is volt egy bencés apátság, Boldván is a templom, bencés templom volt, sőt bencés iskola is volt Miskolcon, de már ugye nem a bencések tartják fönn, ezért egy kicsit így indulva gondoltam, hogy ezeket a benedeki elveket, hogyha szeretné valaki megismerni, akkor adunk rá lehetőséget. A másik dolog pedig az a egészben, hogy szeretnénk ott a Sajó völgyében, ahol nagyszerű természeti környezet van, ahol van egy imaösvény is kialakítva, lehetőséget adni arra, hogyha valaki szeretne elcsendesedni, Istennel találkozni, önmaga kérdéseivel szembesülni, akkor legyen néhány napja erre.
Mi az a bencés szellemiség, lelkiség? Az átlagember annyit tud a bencés lelkiségről, hogy imádkozzál és dolgozzál.
Van ugye három alapelv, amit a szerzetesek is fogadalmukba letesznek, és ugye akár ha valaki oblátus közösségbe vagy más módon kapcsolódik a közösséghez, akkor ugye ott van ez a konverzió, ami azt jelenti a megtérés, a mindennapi Istenhez fordulás, hogy ezt Benedek úgy fogalmazta meg, hogy minden nap Isten előtt éld az életedet. Van a másik dolog, ez a belső hangra való figyelés, a kontempláció lehetősége, tehát konverzió, engedelmesség és a stabilitás, amire azt hiszem, hogy a mai világban nagyon nagy szükség van, hogy az ember megtalálja azokat az alapokat, kereteket, ami a hétköznapi életben neki stabilitást ad és irányt mutat. Benedek az Isten szolgálatának iskolájáról beszél a regulájában, és azt mondja, hogy ne féljünk ettől az úttól, mert hogyha valaki rálép erre az útra, akkor egyre jobban megismeri Krisztust, és egyre jobban kiteljesedik az ő keresztény élete.
Csend, ima, közösség, ez a lelki gyakorlat címe. Csend.
Lehetőséget fogunk biztosítani arra, hogy aki oda jön, az találjon egy olyan helyet, ahol Istenre figyel csendes körülmények között. Maga Sajó Pálfala az úgy jött képbe, hogy kerestem olyan konferencia központokat, vagy lelki gyakorlatos házakat, ahol esetleg meg lehetne ezt tartani, ezt az alkalmat, és a Jopálfal ez egy kimondottan jó hely, mivel ott van ugye a görög katolikus nővéreknek egy monostora. A desföl lehet majd imádkozni a természet, és ki lehet menni imádkozni, megtalálni a csendben Istent és önmagunkat.
Ima.
Persze itt is lesznek előadások, de elsődlegesen arra adunk lehetőséget, hogy mindenki a saját maga imádságát megírja, végignézve az életútját, reflektálva arra az aktuális helyzetre, amiben van, dolgozzon, fogalmazza meg kérését Isten felé, kérjen útmutatást.
És a közösség, mint harmadik szempont?
Hát a közösség az reménység szerint ugye elsődlegesen Istennel, másrészt a részvevők között kialakulhat egyfajta közösség, hogy egymást utána tudjuk bátorítani, még akkor is, ha véget ér a lelki gyakorlat.
És kiknek szól elsődlegesen, kiket várnak, kiknek van ilyen típusú lelki gyakorlatra szüksége?
Mondhatnám azt, hogy mindenkinek, de inkább azt mondom, hogy aki célzottan szeretné most megtalálni azt, hogy Istennek mi az akarat az ő életével kapcsolatban, és célzottan szeretne most kivonulni abból a helyzetből, amiben benne van.
Tehát egy döntési szituáció előtt segíthet, útkeresés esetén?
Igen, egy döntési szituációban is segíthet, de ha valaki csak azért szeretne eljönni, hogy ott legyen és kapjon időt, hogy Isten előtt töltsen időt el, vagy önmagával szembesüljön, akkor őket is szeretettel várjuk.
Férfiaknak, nőknek egyaránt szól ez a meghívás?
Ez ugye koedukált lett, eredetileg férfiaknak szerettük volna megkérdetni, aztán mondták, hogy jobb, hogyha bárki jön, tehát férfiak, nők együtt.
Ez a lelki gyakorlat katolikusoknak szól, vagy protestánsoknak, vagy ökumenikus?
Mondhatnánk azt, hogy ökumenikus. A görög katolikus kollega Kis Attila nagyon nyitott arra, hogyha valaki gyónni szeretne, akkor ugye gyónási lehetőség is van. Ha a lelki gondozói beszélgetés szeretne valaki kérni, akkor én ott leszek, lesz még egy református kollega is bevonva. Imádság, Istenre figyelés, imaösvény, tehát ezek mind benne lesznek. Úrvacsorosztás nem lesz, vagy áldozás, de arra lehetőség lesz, hogyha valaki szeretne fölmenni a nővérek esti vecsernyérjehez, bekapcsolódhat az ottani Isten tiszteletbe.
Egy könyvre épül ez az egész lelki gyakorlat, ugye? Mi is ez?
A csendben hívó szó, ugye Father Lawrence, aki a keresztény meditáció nemzetközi szervezetének a vezetője, őt a pannonhalmi bencések meghívták, hogy a szerzeteseknek tartson előadást, sajnos betegség miatt nem tudott eljönni, de az előadásait megtartotta online, és ezt kiadta a Bencés kiadó ezt a könyvet. Ez egyfajta vezérfonal lesz arra, ami a kontempláció része a lelki gyakorlatnak.
Említette, hogy Angliában ismerkedett meg a bencés lelkiséggel, anglikán bencések. Ez nekünk kicsit furcsa, mi a bencéseket katolikusnak ismerjük. Milyen kapcsolatai voltak, vannak még a bencésekkel?
Nászútunkat Bakonybélbe töltöttük a feleségemmel jó 24 évvel ezelőtt, és akkor indult a Bakonybéli bencés közösség. Ugye Bán Izsák akkor volt ott még jelölt, és Izsákkal nagyon sokat beszélgettünk. Aztán utána a mentálhigiénés képzés során kiderült, hogy van nekem egy bencés csoporttársam, aki Pannonhalmán van, és miskolci fiatalember, Bokros Márknak hívják, és ő ott az apátságban van, és akkor így Bakonybélen többször ott voltunk, például Izsáknak a örökfogadalmán pappá szentelésén, hol van ugye a Tókos János testvér, aki eredetileg református, és pápán tanított a református gimnáziumban, és egy különleges egyházi egyezménnyel, a két püspök egyezményével van ő ott most Bakonybélben. Ott is többször megfordultam, és most az utóbbi időben többször megfordultam Pannonhalmán, az apátságban, az ottani lévő testvérek között is.
Nem csak úgymond egészségesekkel foglalkozik, hanem olyan élethelyzetekkel is, amelyekben nagyon elkél Isten bátorító üzenete. A kórház, ahol most beszélgetünk, a börtön, ahol pasztorál, és az iszákos mentés. Három olyan helyzet, amire specializálódni kell.
Szenvedélybetegekkel több mint 20 éve foglalkozok. A gyógyító heteken szoktam Dömösen szolgálni, illetve az utógondozó csoportban is. A börtön misszióba úgy bekerültem, amikor az egyházkerület egy jó 11 évvel ezelőtt a Fazekas utcai börtönkápolna kialakítását támogatta, és többször volt lehetőségem, hogy a raboknak is alkalmat tartsak, illetve a kórház, hát az életem nagy része itt telik, 16 éve vagy a kórház elkész, a Szemvesz kórházban. 2 éve dolgozok mentálhigiénésként a hospice-ban, egy kórházi állásban. Itt pedig ugye az életkrízisben lévőknek a segítése, hogy erőforrást találjanak, lelki támogatást kapjanak, együtt haladjunk a betegségben, a kérdéseikkel, megtalálják azt a békét, amit Isten ad, a betegség, a fájdalom, a szenvedés közepette. Hál' Istennek, hogy egyre inkább, hogy ez a komplex elmélet kezd megvalósulni az egészségügyben. a belgyógyászati osztályon, ugye eddig életem legnagyobb részét ott töltöttem, egyre több olyan fiatal orvos van, aki egy-egy krízisben lévő betegnél felhív engem, hogy menjek, segítsek, mert valószínűleg nem csak fizikai probléma van, hanem erőforrásra lenne szüksége a betegnek. Jung ugye azt mondja különben, hogy ami ki volt írva az ő házának falán, hogy hívva vagy hivatlanul, itt van Isten, és ez tényleg így van nagyon sokszor. Tehát, hogy ezt mindig a betegeknek elmondom, hogy ugye tudja, hogy nincs egyedül. Mert hogy a feltámadott Jézus az Emmauszi tanítványok mellé szegődött azon az úton, már nagyon nehezen vették észre, ugyanúgy a mi életutunk van, és a betegségben is oda jön mellénk. És amikor kérdezi a beteg, lát, hogy hát ő nem érzékel ezt a gondoskodás, akkor azt szoktam mondani, hát de itt van, pont most akkor rász elkész. Ez nem Isten gondoskodása?
Olvastam a bemutatkozását, mondhatom így az interneten, hogy megismerhessék önt, mint lelkészt, hogy mit val, mit lát, mit szeretne tenni. És azt írja, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyben Isten ne tudna bátorítást adni nekünk.
Én ezt így gondolom, tehát egy olyan Istenünk van, aki az ő fiát adta, Jézust értünk, ami ugye a legnagyobb bátorítás. Tehát most ugye pont húsvét és pünkös között vagyunk, ami azt jelenti, hogy egyrészt túl vagyunk már a váltságon, de várjuk a léleknek a kiáradását, és tudjuk, hogy a lélek az a vigasztalásnak a lelke.
Az elmúlt percekben Kuny Ákos református lelkészt hallották. Az általa vezetett lelki gyakorlatra jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen lehet. A lelki gyakorlat június 6-ától 8-áig tart Sajópáfalán, a Szentlélek lelki gyakorlatos házban. A most következő tanúságtétel az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából kerül adásba. Nagyné Bolla Henni tanúságtételét hallják a megtéréséről.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bolla Henni vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem. Egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évelején egy katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először minisztráltam azonnal a szentmisén. Láttam, hogy valamit csinálnak az emberek közben, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel. Nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenbe a Svetics gimnáziumba, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak már, tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabad időm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az értékrendeimben élő srácba. Nagyon jó srác, nagyon jó ember, mai napig is gondolom, a jó Isten áldja őt meg. És mivel tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nincsen jövője, egy érdekes kapcsán, amit most különösebben nem szeretnék részletezni, feleségül mentem egy nálam 10 évvel idősebb emberhez, akihez igazából nem kötött semmi, különösebben erre évekkel később jöttem rá. Az volt az érdekes, hogy még nem vagyok 21 éves és férni lehetek, majd lesz saját kis lakásunk, sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyen teljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére, ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki 1-2 beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és 4-en így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a szertartás, beavatás szertartása volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután anya nagyon beteg volt már. Én egyre mélyebbre kerültem, kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon, teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam. Arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben, minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam, hát ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim, magányos voltam, egyedül voltam és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem, mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utánam nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig valahogy mindig elért tudtam, hogy hazugság, tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkozzam, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És Ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt 3 napos. 3 teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az új életkurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy miért parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított. Én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem. Erre mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam, és hogy ez is milyen kedves, hogy most meg megtérem. És mondtam neki, hogy is kezdeményezni akart, és mondtam, figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz. És akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajúttál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpityait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjú korod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé, mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van, és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus. És hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának, azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, názáreti Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagy közösségi napján hangzott el. Amit tegyek, ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Bilincsük Márton volt, az adás Tikovics Ernő szerkesztette.
Jöjjön, mint kiszomjas bennem hűs forrás talál. Jóságot az égig emel. Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk,
asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Portik Lukács Lóránt, ferences szerzetes testvérrel beszélgetek, akivel a 19. alkalommal megrendezésre kerülő ecsédi motoros búcson találkoztunk, ahol Lóránt szerzetes testvér celebrálta motorosoknak a szentmisét. Kedves atya, először járt egy Csédán?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, először jártam, vagyok itt Ecséden, és hát igazából, mivel hogy ilyen motoros zarándoklaton szoktam részt venni, például ami Szentkúton van, vagy más kegyhelyeken, onnan van az ismeretség is, hogy meghívtak erre az ünnepségre, ide Ecsedre.
Azt mondjuk meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy atya is motorról érkezett.
Igen, én is motorról érkeztem. Igazából a motorozás az számomra eleinte ilyen keftelésből, igazából a gyerekként már van kapcsolódásom így a motorozás iránt. Mégpedig,
ez már gyerekkorra nyúlik vissza.
Igen, mégpedig nagyon érdekes, hogy ugye én Máradnán ismerkedtem meg a ferencesekkel. Ugye édesapám ott volt gondnok a ottani kegyhelynél. Ott gyerekként a plébánián volt két ilyen kis robogó, ilyen Piaggio féle kis robogó, és a gyerekként úgy nagyon szerettük ezeket így használni. Később, hát ilyen kamaszként, mondjuk ilyen nagyobb motorral is próbálkoztunk, és innen van egy fajta kapcsolódás. És amikor lehetőség adódott, hogy ugye jogosítványt szerezzek, meg ilyesmi, akkor elkezdtem így a motorozást mondjuk így művelni, és nagyon sok emberrel megismerkedtem a motorozások alatt, illetve mikor elzarándokoltunk ilyen kegyhelyekre, akkor is sok emberrel kapcsolatba kerültem. Nyilván az, hogy ferences szeltesként ez így az elején így sokakban egy kicsit úgy nem tetszéssel fogadták. Végső soron vállalva ezt is, azt látom, hogy van ennek egy olyan oldala is, hogy
egy kuriózuma
egyrészt, másrészt meg, hogy így olyan réteggel kerülök kapcsolatba, amit másképp nem.
Lehet, hogy olyan embereket tud a motorja útján megszólítani, akik nem biztos, hogy a templomba bemennének egy vasárnapi szentmisére. Tehát, hogy ez szerintem így sok fiatal szemében inspiráció is lehet, hogy az atya mégis megtalálta a jó Istennel a nagyon szoros kötődést, és mindezt néha motorral teszi meg.
Igen, ilyen módon is. Nyilván a motorozáshoz tapasztalatom szerint én azt látom, hogy nagyon nagy fegyelemre van szükség egyrészt, meg egy alázatra is egyrészt, hogy nem csak a közlekedésben, hanem igazából, hogy azt mondják, hogy a motorozás az most csak a kiváltságosoknak van, meg hogy ez egy hobbiüzés. De én például nyáron az utazást, ugye motorral, amikor lehet, olcsóbb egyrészt, másrészt meg mondhatjuk így, hogy nagy forgalmas városokban ugye hamarabb célba érek.
Meg ugye akkor lát is, tehát a természethez közelebb van.
Közel van. Nagyon ez a belső fegyelem, meg egyrészt amikor a sisak a fejemen van, és így haladok a gyönyörű szép tájakon át, akkor mindig elcsodálkozom, hogy jó Istennek ennek a csodálatos teremtő szépségén, mennyi szépség van ebben a világban, és hogy ott nem zavar a zene, nem zavar semmi, csak arra figyelek, ami van. Ez olyan, mint az imádság, hogy figyelünk a jelenlétre. Tehát a motorozásban is van egy ilyen része, hogy a jelenlétet figyeljük, hogy
meg kell élni,
hogy ott legyünk, és nem máshol, fejben, lélekben jelen lenni. És valamiképpen ilyen hosszú utakon ez számomra egy, mondhatnám, kikapcsolódás, de imádságnak a, mondhatni ilyen fura módon, egy ilyen tere is, helye. Motoron ülve, imádkozva haladni a cél felé, és ez számomra egy hatalmas nagy lelki feltöltődést ad, amikor a motorra haladok. Ugyanakkor olyan, mint az zarándoklat, mondjuk így, mert a motor, az mindenki azt gondolja, hogy milyen szép, meg hogy milyen kényelmes, az nagyon sokszor hideg,
áldozatokkal jár.
Igen, tehát, hogy nagyon kevés, sokszor ahhoz, hogy megtapasztaljuk azt a napsütéses szépséget így a természetben,
amit ugye
a világban.
Amit ugye az ember elgondolna, igen, hogy a motorozás az csak csodálatos dolog lehet, azért vannak ennek is sötét folytatók.
Igen, és akkor ennek el kell szenvedni, hogy most hideg van, esik az eső, fázik az ember a motoron, de ugyanakkor ott van a belső vágy, ez valahogy nem alszik ki, aki motoros és érzi, motorozik, az tudja, hogy semmi sem tudja távolítani őt a pillanattól, szenvedélytől, igen, tehát, hogy ez valahogy, ez úgy ott van, ez egy ajándék számomra.
Kedves, hogyha még itt egy kicsit, ha motorozásnál maradunk, ugye motoros búcsún vett részt, szokott a híveivel is motorozni, vagy közösségen belül zarándokutakat is szoktak-e szervezni motorozás során?
Én kimondottan nem szoktam zarándoklatot szervezni motorosoknak, én csatlakozni szoktam, amikor csoportok hívnak és elindulnak, én hozzájuk szoktam csatlakozni. látni. Hát például Mátavarai Szentkútra, akkor voltam Csíksomjón is, ilyen szűkebb baráti körrel, vagy a Máradnán is, ugye Arad megyében, Bánátban, ugye ott van egy Mária-kegyhely. Igazából mindig csatlakozom, mert nincs időm nekem megszervezni, mert nem ez a fő foglalkozásom.
Hát igen, a napi teendői azok gondolom lekötik az...
De amikor van idő, akkor csatlakozom. És itt is hirdetve az igét, tehát igazából az, hogy megosztva, úgy mint a mai szentmisén, vagy a beszélgetésekben, tehát hogy vagy a szentgyónásokban is, tehát mindig Istent adni, valamilyen képpen megragadni a lehetőséget, hogy Istent tudjuk hirdetni bármilyen módon is, és motorozás az egyik módja, úgy gondolom, ezt így felhasználva.
Térjünk vissza a mai motoros búcsún celebrált szentbeszédre. Engem nagyon megfogtak az atya szavai. Kicsit összefoglalná ezt a rádióhallgatóságnak? Ugye május van a szűzanya hónapja, és a szentbeszédben is kihangsúlyozta a szűzanya tiszteletét.
Mária személye, így a Mária tisztelet bennem nagyon, hát mondhatni, hivatásom része is. Engem megfog az, ahogy Mária az evangéliumokban mindig, amikor olvassuk egy részletet, ahol Mária a, mondjuk így a főszereplő, akkor mindig Máriának ez a figyelő magatartása nagyon erőteljesen megérint, hogy ő mindig figyel az Úr Jézusra, illetve mindig rámutat az Úr Jézusra. Ott van a kánai mennyegző jelenet, amikor azt mondja, hogy hát tegyétek meg, amit mond. Tehát engem megragad ez, hogy Mária alázatos, szolgáló lány, mondjuk így, aki mindig az Urára tekint, az Úrra, Istenre tekint, az Atyára, és alázatosan mindig jelen van, tehát az ő szent fia mellett van mindig. Így az evangéliumokban ugye látjuk, hogy az Úr Jézusnak a 3 éves működése alatt, ugye az elején és a végén, a fontos pillanatokban ott van. És ez azt is mutatja, hogy mennyire szereti az atyát, szereti Istent, szereti az Úr Jézust, mondjuk így, és bennünket is már erre hív, hogy kezdjük el szeretni szabadon Istent, illetve az Úr Jézust. Tehát, hogy alakuljon ki bennünk ez a szabad szeretet. És Mária ebben segít, hogy közel visz bennünket Istenhez, illetve, hogy megtanít szeretni Istent. Nem azért szeretjük Istent, mert velünk mondjuk így jót tesz meg, minden, nyilván ez is benne van, lehet az útja, módja ez is, hogy szeressük Istent, hanem hogy ingyenesen, erre az ingyenes szeretetre tanít minket Mária. És azt gondolom, hogy ezt kell hangsúlyozni, és a keresztényeknek, így az embereknek elmondani, hogy tanuljunk szeretni úgy, ahogy Mária, ingyenesen így életet tudunk adni ott, ahol vagyunk jelen.
És úgy gondolom, hogy atyának ezek a szavai itt a mai rohanó, felgyorsult világunkban nagyon felértékelődtek, és nagy szükség van ennek a szűzanya tiszteletnek a felismerésére és a szűzanyához való mindennapi viszonyulásunkban.
Igen, épp a motorosoknak így mondtam, hogy napi 10 percet szenteljenek a csendre, figyeljenek Istenre, úgy, ahogy Mária figyel. Tehát, hogy álljunk meg, legyen időnk figyelni, hallgatni, jelen lenni, megpihenni. Tehát pihenjen meg a lelkünk is. Tehát, hogy legyünk jelen, adjunk időt, mert ezzel a úgymond ingyenes idővel, amit Istennek szentelünk, ugyanakkor mi töltekezünk. Tehát, hogy Isten olyankor megérint bennünket, ha tudatosan azt a 10 percet neki odaajándékozzuk. Hát mi az, amit leginkább adhatunk a jó Istennek? Hát az időt. Hát ugye a mai embernek nincs ideje, és ilyen idő problémában szenved. És szerintem ez lenne a kulcsa annak, hogy teljesebb, tudatosabb életet éljünk, hogy megállunk, időt adunk. És ebben Mária példa számunkra egyébként. Van az a jelenet, amikor ugye a pásztorok elmondják, hogy mit mondtak az angyalok, és ott van, hogy Mária elgondolkodik a pásztorok szavain. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy megáll idő, és elgondolkodik a szívében. Ott vannak azok a szavak, amit Isten üzen, akár a pásztorokon keresztül. És ugyanazt gondolom, hogy nekünk nincs időnk elgondolkodni, hogy Isten, amikor üzen nekünk a hétköznapokban, vagy megtapasztaljuk az ő segítségét, csak akkor tudjuk meghálálni, hogyha megállunk, és ráeszmélünk, hogy hú, jó Isten most is jelen volt. Ebben és ebben a helyzetben segített engem. Hogyha nincs ez az idő, akkor úgy elhaladunk. A lényegest elveszítjük életünk során, és mondjuk, hogy kiüresedtünk, vagy hogy hitünkben nem növekszünk, meg akkor keressük a mindenféle pótlékot. Ez az idő, ez nagyon fontos, hogy adjunk időt Istennek.
Hát úgy gondolom, hogy ez nagyon szép gondolat, amit most itt megosztott a kedves rádió hallgatókkal. Köszönöm, köszönjük szépen. Kedves atya, ferences, szerzetes testvér tetszik lenni. Ez önnek mit jelent? Hogyan tudja ezt megélni?
Igazából ez nagyon nehéz így válaszolni, röviden. Számomra ez az életem része. Az, hogy ferences, szerzetes vagyok, ez nem csak jelentőséggel bír, hanem életem lényege része. És azt gondolom, hogy szertesként valamiképpen az üdvösségem útja is ez a szertesi létemben, megélve a szertesi életet, az üdvösség útján haladok, mondjam így. És ez számomra nagyon fontos. Ugye a szerzetes az a személy, aki mondjuk így nagyon egyszerűen, aki Istennel jár. Tehát aki Istennel keresi a kapcsolatot közösségben, ugye ferencesként Istennel keresem a kapcsolatot, de közösségben, és hogy mondjam, az evangéliumot nem úgy viszem az emberek közé, hogy csak szóval, hanem a közösségben előtte, ugye azt mondjuk így, ahogy Szent Ferenc atyánk mondja, kipróbálom. Próbálom kipróbálni, hogy az evangéliumról én tudjam átadni ezt az üzenetet, ezt az örömhírt. És a szeretés életem ebben segít engem. Most az utóbbi években ez azért is fontos ezt így hangsúlyozni, mert ugye több jubileum van, több ferences jubileum van, most az idén a naphimnusz jubileuma van, tehát Szent Ferenc atyánk 800 évvel ezelőtt megírta a naphimnuszt, első olyan olasz nyelven szerzett költemény, mondjuk így, ahol a teremtett világ dicsérete van megjelenítve ebben a költeményben, mondjuk, és annyira szépen, hogy igazából nincs kimondva benne, de Krisztusról beszél erről, hogy igazából a naphimnuszban mindannyian benne vagyunk, és valójában úgy tudnám összefoglalni, hogy minden mindenben, tehát hogy Istenben létezünk. Ferenc ezt kibontja, és ugye teremtett világnak ugye minden részét így feleleveníti, megjeleníti, és végül az embernél köt ki, mondjam így, ahol valójában összefoglalja az, hogy mi valójában Istenben létezünk. És hogyha megéljük a szeretetet, akkor Istenben fogunk lakni, tehát hogy egyesülünk vele. És ez nagyon szépen kifejt, és a jubileumok azért jók, mert hogy egy-egy ilyen gyöngyszemet, mint például a naphimnuszt, vagy egy-egy esemény Szent Ferenc életében, ugye, hogy erről elmélkedünk, kicsit közelebb engedjük magunkhoz, akkor nagyon sok mindenre rádöbbenünk, ami a lényeges, és ami segít a lelki életünkben, illetve segít közelebb kerülni Isten szeretetéhez. És ezért hálás vagyok, csak így nagyon röviden, így a jubileumokért, és hálás vagyok, hogy ferences szeretes vagyok. És köszönöm a jó Istennek, hogy meghívott.
Kedves atya, köszönöm szépen a beszélgetést, a jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát kívánom további életútjára, és mindig Szent Kristóf legyen a motorozásai során az úton önnel.
Nagyon szépen köszönöm, és hát köszöntöm a kedves hallgatókat is. Isten áldja.
Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Portik Lukács Lóránt, Ferences szerzetes testvérrel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a